Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ismét Android Portál Podcast, és ismét mind a hárman jelen vagyunk, illetőleg a szokásos 3+1-jel, az egy néma versenyző, aki a legfontosabb tagja a csapatunknak, Kancler Csaba, aki a technikáért felel, és velünk van a távolból egy már megvitatott kábelen keresztüli érkező hanggal Lipai Gergő, és a stúdióban itt velem Hábencius István, én pedig Koren Balázs. Nos, volt valami házi feladat, amit föladtam, de elfelejtettem.
Hála Istennek, én is.
De töredelmesen be kell, hogy valljam. És nem hallgattam meg most csak egy hete a legutóbbi adást, úgyhogy ezt nem tudom, de majd mindenki...
Csinálunk bele egy karácsonyi extra számot.
Majd mindenki beírja ezt a dolgot.
Az elfelejtett házi feladatok adást.
Igen.
Én nekem a műsor előtt eszembe jutott, hogy mintha lett volna valami.
De látod? Ugye ezt?
De nem emlékszem is, hogy mi volt az, úgyhogy...
Na, hát akkor viszont vágjunk rögtön a közepébe a dolognak. Már valamikor réges-régen, azt hiszem az első adásnak, annak még a címlapképének is, a Tag Heuernek ezt a nem túl olcsó óráját raktuk be, és most már nem csak hír, hanem most már meg is jelent a dolog. Mit gondoltok, ki fog venni 1500 dollárért okos órát?
Én nem.
De... Pedig pont rád gondoltam, azt gondolom, hogy Amsterdamban mindenki ilyen elfutkos majd.
Nem, Apple iWatch, vagy hogy hívják ezt, az sok van, az sokat látok, de sőt, nálunk az irodában láttam már androidos, ilyen Android Wear-es eszközt is, pedig azt hiszem, hogy ez nem egy gyakori dolog. Nem tudom, hogy ki fogja megvenni, mert akit én ismerek a köreimben, két embert, aki drága órákat hord, meg egyáltalán órát hord. Tehát én egyáltalán nem hordok órát, ugye itt kezdődik a dolog. De hogy akit ismerek, és órát hord, és drága órát hord, az nem fog ilyet venni. Legalábbis azt állítja, hogy nem. Úgyhogy nem tudom, de hát biztos lesz, és hát ennyi, 1500 dollár?
1500, igen. Hát most itt már...
Mire Európában jön, az már euró lesz. Ugye?
Az már euró lesz, azt mondom, hogy mire Magyarországra jut, mi lesz belőle, ezt nem tudjuk. De egy érdekes vállalkozás. Én nekem az nem jött át teljesen,
viszont
hogy ez...
Viszont gyönyörű, szép azért a szögetik.
Igen.
Tehát végre egy szép okos óra.
Igen, de ez a szép okos óra, ez is teljesen LCD kijelző, vagy ez most hagyományos? Ez nem jött át nekem a hírekből.
A széle az egy, ugye ezek a szélén a számok, azok nekem úgy tűnt, hogy az hardveres, tehát hogy az ottan fix, és a számlap az ugye LCD, uh-huh. Vagy AMOLED, ezt mit tudom én, de ugye azok a press fotók, amik kijöttek róla, azok ráadásul megspékelték ezt azzal, hogy a LCD számlapon is vannak számok, meg ugye a szélén is vannak számok.
Tehát... Pont emiatt, tehát én is szeretném látni, hogy mi van. Az igazság, én nekem az okos órákkal kapcsolatban mindig valahogyan ott fogy el a lelkesedés, amikor azt látom, hogy jó, tulajdonképpen hordasz a kezeden egy fekete kijelzőt, ami néha felvillan. Én ebben inkább azt gondolom, hogy maradi vagyok. Jobb szeretem például a Fossilnak a Q, ami szintén nemrég debütált, nem csaptak neki ekkora hírt, mert nem 1500 dollár, de ott ugye azt csinálták meg, hogy tulajdonképpen ez a nem okos órának hívják, hanem ők is ilyen felokosított órának hívják, tehát ugye az történt, hogy a normál órába tulajdonképpen a hátlapot felokosították pulzusmérővel, meg egy-két szenzorral, és onnantól kezdve akkor tulajdonképpen egy órába benne van mindaz, ami egy fitness karkötőbe is, és egyébként mellette még ugye egy ilyen gusztusos óra kinézete van. Szóval én nekem ez az irány jobban tetszik, de majd meglátjuk, hogy bejön-e itt a drága luxus kategória. Azt gondolom, hogy rögtön ki is vesélszük a dolgot, majd, hogyha kapunk, és mind a hárman egy hétig egy-egy ilyet hordunk, akkor majd beszámolunk a tapasztalatokról.
Én azért el tudom képzelni, hogy lesz olyan, aki vesz egy ilyet, és ezzel nyitja a BMW-jét, így lazán odatolja az órát a kilincshez.
De volt valami ilyen is, hogy egy év múlva becserélheted valamilyen kvázi rendes Tag Heuer órára, nem?
Na, azt nem olvastam, de ez jól hangzik.
Ez most csak így rémlik, mert én most itt túrom közben netet, hogyha a
kettő, akarsz. Kettő, itt közben a néma tagunktól kaptam egy ukázt, hogy kettő. Ez, amit egyet mondasz.
Tehát két év.
Mert nem két órára cserélheted, hanem két év.
Igen, vagy két okos órát cserélhetsz be.
Vagy majd meglátjuk. Tehát ez... ki fog derülni, hogy hogyan fogják a dolgot megoldani.
Tehát, ugye azért tegyük hozzá, hogy ez egy fontos dolog, mert az okosórában a legnagyobb szívás az az, hogy körülbelül egy évig, vagy még addig se valid eszköz, nem a hanem is a lényeg. Tehát, hogy az, hogy adnak egy ilyen kiugrási lehetőséget, az azért nem azt jelenti, hogy 1500 eurót kidobtál azért, mert akkor van egy okosórád, ami néző, és akkor egy év után leírhatod ezt a költséget, és szevasz, hanem a végén azért, vagy két év múlva, bocsánat, hanem a végén azért lesz egy használható órád.
Igen, ez mindenképpen egy értékelendő dolog, viszont egy elég erős kezdeti befektetést igényel.
Gyűjtőknek szerintem egyébként bonzó lesz, hogy ez egy első szériás termék, tehát hogy befektetési jelleggel, és akkor majd 50 év múlva, nem tudom, ér 15 ezer eurót, vagy nem tudom.
De 50 év múlva már nem biztos, hogy működni fog. Na,
hát de ugorjunk. Nem is kell, első széria.
Azt javaslom, hogy ugorjunk, ezt a témát kiveséztük. Természetesen ugye a másik nagy hír, ami port kavart a héten, hogy végre a Google Maps az tényleg offline navigál. Eddig is volt rá lehetőség, az ember letölthetett dolgokat, de most már abszolút offline is működik. Akkor, amikor a roaming díjak lassan eltűnnek, és tulajdonképpen nem lenne rá szükség, de azért azt gondolom, hogy továbbra is nagyon sok embernek szükséges. Ti használtok offline navigációt?
Én használok offline navigációt, mert illetve használok, amikor külföldön vagyok, mármint Hollandiához képest külföldön, és mindehhez Nokia.
Most már ez már elég relatív, ez a külföld dolog.
Hát ugye nekem holland előfizetésem van, tehát hogyha kimegyek innen az országból, akkor kell offline navigáció, például majd mit én most voltam Skóciában nemrég, Nokia Hear Maps-et használok, ezt bevallom, és ez nem fog változni ezután sem, mert nekem nem tetszik. Tehát a Nokia Hear Maps az ugye úgy működik, hogy fogod, letöltöd az egész országot, és akkor mint egy régi, tehát mint egy CGIC-kel, vagy egy rendes GPS programmal full országot, vagy full kontinens akár letöltesz, és akkor az ott van kereshető, és működik. A Google-nél, amennyire én láttam, most szakítsatok félbe, ha nem így van, de ugyanaz a bohózkodás megy, hogy ki kell jelölnöd a kis négyzetet, hogy mit szeretnél letölteni, és leginkább igazából várat fogsz letölteni, és nem egy egész országot, és akkor ott tudsz offline navigálni. Tehát nekem ez, ott még van egy extra lépés, amit én igazából nem akarok megtenni.
De ezt az extra lépést, ezt a Hear Maps is meg kell tenned, amikor letöltöd az országot, tehát hogy ez alapvetően adott.
Igen, csak
is.
A Hear Maps-nél letöltesz egy országot, itt pedig letöltesz egy várost, és hogyha mondjuk elmész Skóciába, akkor mit csinálsz? Tehát, hogy akkor négyzetenként összerakod az országot.
Keresel Starbucksot, aztán wifi-vel szerencsétlenkedsz, igen. Ismerős ez a téma.
Na. Úgyhogy nem vagyok teljesen meggyőzve. Kétségtelen, tehát, hogy előrelépés, mert ugye lehet offline keresni, meg mit tudom én, de szerintem a Hear Maps ebből a szempontból mindig egy jobb, nagyon sok szempontból egy jobb navigációs eszköz.
Egyébként a Hear Maps az most éppen aktuálisan kié?
Még egy olyan Nokia.
Nokia nem adta el?
Szerette volna. De,
szerette volna.
Nem, el is adták végül. Audi, meg mit tudom, enkinek kell, valakinek eladták.
Amúgy én is Hear Maps hívő vagyok, tehát ez szerintem az egyik legjobb termék. Kés tudod, hogy eladták egyáltalán. Nem is értem.
Kvázi a Nokia sikerterméke volt.
Igen, egyébként nagyon, mondjuk rengeteget vásároltak fel hozzá emlékeim szerint, hogy ez egy ilyen tökéletes termék legyen. Kíváncsian várom, hogy a Maps az tényleg megugorja majd ezt a minőséget, ami a Hear Maps így felállított. Hogy miért pont 2015-ben kapcsolták be az offline funkciót, azért az úgy érdekelne.
Volt eddig
miért.
Is ilyen, igazából azt gondolom, hogy tehát most normálisan működik az offline. Eddig is volt lehetőség arra, hogy offline letöltögess.
Nagyon nyakatekert módon.
Hát egyrészt nem nyakatekert, hanem az egész egy ilyen szerencsétlen funkció volt. Tehát, hogy volt is, nem is volt, mindegy, igazából azt gondolom, hogy megint csak ezt a témát is ugorhatjuk, de ha már az alkalmazásoknál vagyunk, akkor van egy olyan alkalmazás, mert egyébként nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti használjátok-e, a LinkedIn nevű közösségi oldal frissítette az alkalmazását, és végre most már Material Design kapott a 4.0-as update-tel. Én nekem a LinkedIn ez mindig is egy olyan, hát nem is tudom, hogy közösségi oldalnak lehet nevezni, vagy professzionális network hálózat. Mindig ilyen mostoha gyerek volt így az összes között. Tehát, hogy jó, rajta vagyok, igen, vannak rajta, tehát így föltöltögetem, hogyha mondjuk történik munkahelyváltozás és egyéb izgalmak. de nagyon nem szoktam ott korzózni. Ti ezzel hogy vagytok? Egyetem van a telefonotokon LinkedIn alkalmazás, István?
Most éppen nem tudom, hogy fönt van, amúgy ha nincs, akkor
most föl
fog tevődni. Én elég sokat használtam egy időben a LinkedIn-t, még ilyen NFC-s kapcsolatépítésre. Tök jó rá lehet írogatni emberekre, meg be lehet lépni gruppokba, és akkor ott viszonylag nyitottak az emberek, ha látják, hogy nem egy dél-afrikai pénzügyi tanácsadó titulussal próbálsz feléjük közeledni. A LinkedIn egyébként maga az elgondolás szerintem zseniális, tehát ilyen networkingre tökéletes. Az, hogy hogy csinálnak belőle pénzt, az már nem annyira szerencsés szerintem. Egy időben heti 8-10 fejvadász próbált rám írni mindenféle csodálatos állásajánlattal, amik közül igazából egyik se vágott a profilomba. Úgyhogy vagy nem jól van kitöltő az adatlapon, vagy
nem jó a profilod,
vagy nem jó, túl sok minden van rajta, vagy már ilyen utolsó remény, hogy
rossz
akkor...
Rossz a leód.
Igen. És amúgy meg imádok endorzolni embereket. Én endorbolygó függő vagyok. Tehát ha elkap a hív, akkor akár 5 percig is nyomogatom az össze endorzolást.
De és az endorzolásnál egyébként megnézed, hogy mit, vagy csak nyomsz?
Van olyan, amit kiixelek, és azt mondom, hogy inkább nem endorzolom, mert tudom, hogy az adott ember az nem ilyen mellékszáll neki ez a
skill. Ezért mondjuk el, hogy az endorzolás, ez a gyönyörű szép magyar szó, ez mit akar, nem biztos, hogy mindenki ezt tudja.
Magyarra fordítani, hát...
Nem kell lefordítani kell.
Felmerült az agyamba, hogy mi lehetne. Igazából valaki mondta, hogy az endorzolás az új Facebook pok. Tehát, hogy így...
valahol a pok és a like között van.
Igen, igen. Igazából arról van szó, hogy vannak skilljei az embernek, tehát, hogy mihez ért.
Tulajdonságok,
vagy magyarul, képességek.
Igen. Lájkolom a skilledet funkció.
Ja, igen. És a LinkedIn arra használja ezt az endorse funkciót, hogy a közösség megerősíts, hogy az ember azt tényleg ért ahhoz az adott dologhoz, témához, ami neki ott be van állítva. Ennek ellenére nem biztos, hogy ez jól működik, mert azért kaptam én is olyan endorzolást olyan embertől, akivel az adott témában soha nem dolgoztam együtt, de úgy megvan az
Ezért érdekelt, hogy csak nyomkodsz, vagy meg is nézed?
Én azért figyelek rá, hogy nem tudom, a haveromról tudom, hogy 10 évvel ezelőtt véletlenül felrakott egy MySQL-t, és akkor valahogy bekerült a profiljára ez a MySQL, de a való életben már semmi köze a témához, akkor nem erősítem ezt a skillt. Illetve ha tudom valakiről, hogy éppen most építi az adott skillt, akkor általában beszoktam neki is azzal segíteni, hogy endorzolom. Amúgy meg nem tudom, a LinkedIn hova fog fejlődni, ez a material design, ezt tetszik. Én azt látom per pillanat, hogy inkább a fejvadászoknak a játszótere ez, illetve azok, akik a való életben is nagyon networkolnak, tehát kapcsolatokat építenek, ők azok, akik posztolgatnak tartalmat, illetve gyerölgetik be egymást. Mondom, arra tökéletes volt nekem, hogy az NFC kapcsán megkeresek embereket, akik kint már tapasztalattal rendelkeznek. Ennek volt egy ilyen elég furcsa hatása is. Dolcsák Dani barátom kint volt Monakóban egy NFC konferencián, és oda ment hozzá egy finn beszélgetni, és akkor kérdezte Danit, hogy honnan jött, és akkor mondta neki, hogy Magyarországról, és akkor a finn így mondta, hogy üdvözlöm Istvánt, és akkor így Dani az így elolvadt, hogy engem hogy ismernek Monakóban egy finn ember, és akkor mondta, nem kell túl reagálni a dolgot, ezt a srácot, vagy nem is tudom.
Már írtam neki 73 üzenetet
LinkedIn-en. Igen, meg rendeltem is tőle Finnországból NFC-t, és hát gondolom így egyedül voltam erről Magyarországról, és így megjegyzett magának.
Hát meg ugye tudjuk, hogy a finn-magyar rokoni kapcsolatok hát az azok még a dologba dobnak.
Elpusztíthatatlanok.
Gergő, te mennyire LinkedIn-elsz?
Én eléggé LinkedIn-elek, tehát nekem, én hiszek ebben, hogy az embernek a saját adatai nak a mastershipje, az fontos, hogy hol van, tehát nálam például a CV-mnek a master az a LinkedIn profilom, tehát hogy oda van feltöltve az, hogy hol dolgozom, hol dolgoztam, milyen szertifikátjaim vannak, stb. Ez az Endor, a material dizájnt nem láttam by the way, mert a lányom játszik egész nap most a telefonomban.
Kiket endorzolhat és mire?
Igen.
Hát nem a LinkedIn-en játszik, hanem lehet egyébként azzal a játékkal játszik Kovac, amit egyszer te ajánlottál a portálon, azzal a The Fooz.
Ez egy nagyon jó játék, igen.
Nagyon, nagyon jó nyomja, egész meglepő. Mármint, hogy ezzel most nem a lányomnak a skilljeit akarom itten
endorzolni.
De endorzolni.
De nem. Egyébként ez fontos, meg ez akkor jó, hogy egyébként ketten játszatok, tehát
az elején nem magyaráztam neki, tehát, hogy igen, egy órát játszottunk együtt, és igazából nem, mindegy, ez off topic, de pont az volt a célom, hogy nem is akarom aktívan nyomni, hogy ezzel játszon, mert olyan, hogy akkor pont nem fog vele játszani. Viszont ott van, itt én leszettem a Minecraftot a telefonról, tehát hogy olyan játékok vannak ott, amiknek valamilyen értelemben haszna van, és aztán egyszer csak észrevettem, hogy elkezdett vele magától játszani, és az az egy óra, amikor elmagyaráztam, hogy működik ez a, nem tudom, a loop, vagy a forciklus, meg mit kell egyáltalán csinálni a játékban, az bőven elég volt arra, hogy utána saját jogon elkezdte tovább csinálni. Na mindegy, Endorzra visszatérve...
Még egy pillanatra félbeszakítalak.
Igen.
Be fogjuk tenni a játéknak a linkjét a bejegyzésbe, hogy mindenki igen. tudja, miről beszélünk.
És játszani is fogunk vele.
Én szoktam.
Majd megnézem, én is kíváncsi vagyok.
LinkedIn-re visszatérve, Gergő.
Szóval, hogy Endorzolás. Én leszoktam róla, hogy Endorzolok, és megválogattam, hogy kinek mit Endorzolok, viszont azt veszem észre a saját Endorz mentjeimen, hogy nem mindenki van ezzel így, és tehát nagyon sokáig nálam, tehát, de úgy nagyon sokáig, hogy én mondjuk 2008 óta már csak projektmenedzsmenttel foglalkozom, és semmi mással, és nagyon sokáig a Debian meg a rendszergazdaság volt nálam még mindig a legendorzoltabb dolog egyrészt, másrészt pedig olyan emberek endorzolnak engem mondjuk, mit tudom én, most itt közben megnyitottam a LinkedIn profilomat, mondjuk a mit tudom én, Agile Methodologies endorzmentjeim, olyan emberek endorzolnak, akik azt se tudják, hogy mivel foglalkozom. Tehát csak a LinkedIn feltolta nekik, hogy endorz Gergő Lipai for Agile, és valamiért rányom. De, tehát, hogy én hiszem, ja, és nem is igazolok vissza mindenkit a LinkedIn-en, tehát, hogy
hát az nálam alap, igen.
Az tényleg csak egy szakmai roster, tehát akit jó szakembernek
tartok. Akkor most viszont föltézem itt nektek a szakmai és a legnehezebb kérdésemet. Ha valakit véletlenül visszaigazoltam a LinkedIn-en, hogy törlöm?
Túl nehezem. Tehát a Google-ba keres ki, és nagyon brutál blogposztok vannak róla, hogy egyáltalán hogy lehet megszabadulni egy kapcsolattól. Én próbáltam az Endorsnál is kikeresni azt, hogy tudok-e skill törölni pont azért, hogy ne, és nem jöttem rá, hogy
na, ezért, lehetne ezt kordában tartani. Az igazság, azt kell, hogy mondjam, én is hasonlóra használom, mint ahogy Gergő mondta, nagyjából ott van a szakmai előéletem, tehát követhető. De az igazság, hogy valahol egy kicsit pilóta vizsgás maga ez az egész LinkedIn. Tehát
számomra... Annyira nem nehéz egyébként, figyelj, oda.
De
nehéz.
Például hogy törölsz, mondom, meglévő kapcsolatot?
Most mondom. Azt igen? mondod, hogy My Network, Connections, oda mész a csóka fölé, mondjuk mit tudom, itt van nálam Chris Wood, nem tudom kicsoda, azt mondom, hogy More, Remove from Contacts, és akkor ez nem törli a kapcsolatot?
Próbáld ki.
Are you sure you'll lose your relationship notes and all contact information about this person? Nem tudom ki, tényleg nem tudom ki ez a csávó. És töröltem.
Lehet, hogy a főnököd volt.
Not anymore.
Na, ez
akkor fejlődés van.
Ez valószínűleg ez a material designnal együtt jött be, mert ez
fölvettek egy mérnököt végre, aki beállította ezt a funkciót.
Eddig ez nem létezett.
Egy removal mérnököt, aki felvette a removal szakirányt az egyetemben.
Ki tudta, hogy delete, select, meg nem
a gyerekek
tudom.
Már megérte adást csinálni, tehát most innentől kezdve hazamegyek, és kipucolom a LinkedIn profilomat. Akkor ezt nem
örülök. Várjál, bocskobak, félbeszakítottalak, úgyhogy fejezd be.
Ennyi, hogy szerintem azért a LinkedIn-en egy csomó dolog nem annyira egyértelmű, és nem annyira egyszerű. Ugye a LinkedIn-nek egyébként, hogy a közösségi oldal részét nézzük, akkor azt kell tudni, hogy a LinkedIn-en a csoportok azok, amik ugye a közösségi, vagy a közösség erejét viszik. Tehát aki a LinkedIn-en csak úgy posztolgat a falára, mint megszokva a Facebookon, az sokkal kevesebb emberhez jut el. Tehát, hogyha én egy szakmai csoportnak szeretnék írni, akkor meg kell keresni az adott szakmai csoportnak a csoportját, vagy a szakmai közösségnek a csoportját, és ott viszont tényleg komoly szakmai beszélgetések folynak, tehát az nem egy Facebook szintű beszélgetés.
Annyit hozzátennék, hogy azért érdemes megnézni, hogy az adott grupnak ki a tulajdonosa. Rengeteg olyan LinkedIn grup van, amit indiaiak hoztak létre, pontosan azért, hogy egy szakmai networköt építsenek maguk köré, és ezek a grupok általában arról szólnak, hogy három ember posztol, és akkor így, tehát így azért érdemes utána nézni a grupnak a adatlapján, vagy legalábbis előre kikeresni, hogy lehet kilépni az adott grupból, mert könnyebben lehet beleszaladni egy olyan grupba, ami igazából tök jónak tűnik, mert van benne, nem tudom, 5000 tag, vagy 1000 tag, de a valóságban igazából ez inkább egy ilyen marketing grup. Úgyhogy a szakmai grupokat inkább arról lehet felismerni, hogy sokan posztolnak sokfélét, és jók az interakciók, tehát alakulnak ki kommentek, tényleg párbeszéd zajlik egy ilyen csoportban, azokat érdemes favorizálni.
Abszolút. Na, akkor ha már itt mozogtunk itt a LinkedIn kapcsán, és az internet, és izgalmas dolgok, akkor vissza egy újabb Google bejelentéshez, aminek István szerintem táncolt egész elmúlt két napban. Ez pedig ugye a TensorFlow nevű izgalmas történet, mégpedig az, hogy a Google kiengedte tulajdonképpen a mesterséges intelligenciáját, open source-olta, vagyis megnyitotta, nyílt forráskódúvá tette. Azt kell azért tudni, hogy ez nem a teljes egész, és innentől kezdve nem fog mindenki saját Google Photos platformot létrehozni, viszont beleláthatunk, és nagyon sokan hozzá tudnak tenni. Ez egy kiváló lehetőség arra, hogy a mesterséges intelligencia tovább fejlődjön. Mi lesz ebben az egészben a következő lépés szerintetek? És akkor István, mint mesterséges intelligencia első számú rajongója a csapatunkban.
Húha, köszönöm a megtisztelő tisztet, vagy posztot, nem is tudom, hogy ez pontosan itt a csapaton belül mit jelent.
Hát én ugyan...
Igen, köszi. Már veszem is fel a skillt. Én ugyanúgy elmorzsoltam egy könycseppet, mint az Amazon Fire esetében. Én azt hiszem, hogy ez egy olyan csendes forradalom, ami inkább nem revolution, hanem evolution, hogy ez egy ilyen, az emberiségnek egy ilyen nagy előrelépés lehet, ha ezt a mesterséges intelligencia dolgot tényleg el tudjuk kezelni, úgyhogy az emberiség fejlődését hozza.
Maga ez, amit bocsánat, itt közben félbeszakítalak, azért ezt tegyük hozzá, hogy a mesterséges intelligenciát a legtöbben azért egyőre a Skynet és a Terminator filmekből ismerik, és a mesterséges intelligencia, mint olyan, az valamiért miatt szerintem az emberek többségében egy nagyon negatív dolog.
Pedig rengeteg AI van már körülöttünk, amiről nem biztos, hogy tudjuk, hogy ez egy mesterséges intelligencia, sőt, alapvetően inkább a mostani mesterséges intelligenciák minta alapú döntéseket hoznak, tehát nincs bennük se kreativitás, se önálló gondolkodás, ez még azért messze van. Tehát amikor érzelmei lesznek egy mesterséges intelligenciának, és...
Lesznek?
Biztos vagyok benne. Tehát eleinte biztos az lesz, hogy egy mesterséges intelligencia által irányított autó el fogja ütni a macskát, hogyha neki választania kell, hogy akkor most lámpaoszlop vagy macska, mert hogy az embernek az élete az előrén való. Az érzelmi alapú döntés meg lehet, hogy azt fogja mondani, hogy satufék, és akkor inkább fejelje meg az ember a kormány, de nem old ki életet, mert ő szereti a pihepuha kismacskákat, nem tudom.
És elő lapi kamerával gyorsan le is fotózza a picát, és kiposztolja Facebookra.
A mesterséges intelligencia Facebookra, ami külön lesz, mint az emberek.
Igen.
Úgyhogy ez messzire fog vezetni. Amit most kiraktak, az egy nagyon érdekes dolog. Én hétvégémet rá fogom szállni valószínűleg, hogy átnézzem, meg megpróbáljam egyáltalán életre kelteni, hogy működőképes, és ha azt írja ki, hogy adjál még inputot, vagy információt akarok, akkor lehet, hogy RM-RF, és megijedek. Én örülök neki, hogy kirakták. Jöhet lassan a marketing, ami elmagyarázza az embereknek, hogy mi egyáltalán a mesterséges intelligencia, hogyan működik, hogyan teheti jobbá az emberiség életét. Nagy dolgok ezek. Volt már szó itt William Gibsonról, a Neuromancer kapcsán, azt hiszem legalábbis ebben a podcastban beszéltem erről.
Valahol ott, volt, ott, de ott, lehet, hogy ez abban a nulladik, igen, vagy első,
igen.
Soha senki által nem hallott adásban történt.
Eltitkolt adásban. Ott gyakorlatilag a mesterséges intelligenciák vannak a középpontban, ott már olyan témákat feszegetnek, hogy egy mesterséges intelligenciának lehet állampolgársága, ha van állampolgárság, akkor hogy adózik, stb. Ez azért még nem messze van ettől a korszaktól, de azért azt már lehet látni, hogy nem tudom, az amerikai tőzsdén rengeteg ilyen mesterséges intelligencia kereskedik, ilyen mikrotranszakciók kapcsán, illetve hát rengeteg olyan döntés előkészítő mesterséges intelligencia létezik, ami jóval fejlettebb, mint az emberi agy, már csak azért is, mert jobban átlátja az adatmátrixokat. Messze vagyunk még azért attól, hogy itt a Skynet életre keltsen. valamit, vagy maga a Skynet életre keljen. Nem is nagyon hiszem, hogy el fog jutni valahova, valaha is az a dolog, hogy egy mesterséges intelligencia az emberiség ellen forduljon, egyszerűen azért, mert okosabb lesz, mint az ember, és egy ilyen gyűlölet jellegű döntést nem fog tudni meghozni.
Na jó, de hát a Terminátor filmek miről szóltak, hát a Skynet alapvetően, ez egyik oldal, de ugye a Skynet mi történt? Hát pont, hogy a világot meg akarta védeni az embertől, azt mondta, hogy az a kártékony.
Tehát, hát ez egy ilyen régi sci-fi téma, de szerintem sok ilyen, mint a Jancsika, meg a Juliska, és akkor a Banya, tehát hogy kellett egy ilyen negatív valami szereplő, mert önben nincs film.
Na Gergő, te mit gondolsz? Szeretnéd-e, hogy okosabb legyen nálad a hűtőszekrényed?
Egyrészt nem nagyon akarnék belemenni abba, hogy milyen veszélyi vannak az AI-nak, de már hogy én nem vagyok egy ilyen AI félő ember, egyébként egy mesterséges intelligencia félő ember. Gyűlölet alapú mesterséges intelligencia által hozott döntésekben nem hiszek. Inkább azokban talán, ahol ilyen collateral damage-ként sérül majd az emberi élet. De nem is ez a lényeg, és ez ugye egy mély téma. A lényeg az inkább az, hogy mit fog hozni a TensorFlow open source-osítása, hogy megkezdődnek-e a szabad szoftverközösség általi felhasználások, és ezáltal a mesterség és intelligenciával szemben táplált ellenérzések csökkennek-e majd vajon. Értem ezt úgy, hogy sokkal jobban, vagy sokkal látványosabb, nem is látványos a jó szó, tehát egy sokkal több...
Hétköznapi zsigés hasznosabb, nem?
Így van, tehát olyan hétköznapi felhasználás lesz, ahol egyértelmű az, hogy ez most egy AI engine alapján működik, és akkor az emberek elkezdik használni, egy picit jobban bekerül a köztudatba, hogy egyáltalán mit csinál ma egy mesterséges intelligencia, mert azt hiszem, hogy ez ugye a tudatlanságból fakad az ellenszem, és picit jobban megérti el. Hát nem is az emberiség, de legalább a tájékozottabb része, hogy mit csinál egy mesterséges intelligencia, és akkor talán onnan lehet tovább lépni.
Hát valljuk be, hogy igazából csak negatív példával lehetett ideig találkozni.
Igen, azért mondtam, meg azért vezettem ezzel fel a dolgot, hogy hát tulajdonképpen a mesterséges intelligenciát mindenki a Skynetnek hívja, vagy vele azonosítja, és azért tegyük hozzá, hogy ez nem egy pozitív példa, hiszen az emberiség ellenségét testesítette meg, tehát ez az összes eddigi film élményünk az tulajdonképpen erről szólt, és azt hiszem, hogy nagyon sokan vannak, akik a Terminátor filmeket azért nagyon szerettük és kedveltük.
Ugye az ellenpélda talán a Ghost in the Shell lehetne, az viszont nem lett soha olyan mainstream, ami pozitív példát állíthatott volna be.
Vannak egyébként ilyen filmek, ahol ugye emberek, robotok együtt, és szép, és mit tudom én. Ez az egész robotika azért azt gondolom, hogy egyre inkább fordul át abba az irányba, hogy pozitívvá váljon, de egyelőre még annyira erős mindenkiben ez a beleégetett élmény a Terminátor által, hogy ezen dolgoznia kell a Google-nek, mert a TensorFlow-nak. Akkor nem tudom, most éppen valami így válogattam, nincs gyereknap István.
Hosszú felvezetés.
Pedig neked kedvez ismét a téma, ez pedig ugye a virtual reality történet. A Samsung Gear VR-ból a második széria megjelenése november 20-ára várható, akkor kezdik el postázni őket, és hát jobb lett, szebb lett, tökéletesebb lett, és még olcsóbb is lett, mint az előző. Ez egyik izgalmas kapcsolódó téma, és rögtön bedob a másikat, ez pedig az, hogy mostantól kezdve már van arra lehetőség, hogy a Gear VR kapcsán a Porto-Benfica meccset, azt teljesen VR lehet élvezni. Nem vagyok sem VR rajongó, sem pedig foci rajongó. Ezt nem tudom, mert nem néztem meg. De a kérdés egyébként nagyon jó, tehát ez egy jó dolog. Mindenesetre izgalmas, hogy egyre több ilyen 360 fokos virtual reality és ehhez kapcsolódó témák vannak. Itt is azt tudom mondani, hogy majd betesszük, és akkor mindenki nézheti a YouTube linket, és ismerkedhet az, hogy milyen focit nézni virtual reality segítségével. Ugye erre lehetősége van, mindenkinek nem kell most megvásárolni rögtön a Samsungnak a termékét, hanem ezek a papírból hajtogatott Google Cardboardok tökéletesen alkalmasak erre. Na, itt akkor a hosszú felvezető után, tehát mi lesz a VR-nak a jövőre, azt most jövője. Arról már beszéltünk, hogy itt az AI-nak mi a jövője, akkor ha már kétbetűs szavak, akkor mi a VR-nek a jövője?
Hát figyelj, a kétbetűs dolgok azok jobbak, mint a hárombetűsek általában, úgyhogy kivétel a 3D.
WC-re gondolsz?
Kivéve a 3D, ami... ami...
A BJ-re, nem?
Igen. Szóval azért voltak itt nagy bukások, amikor ilyen forradalomról beszélgettünk, content kiszolgálás területén. A VR-ban azt érzem, hogy ennek lehet sikere. Tehát mindenki azt várja, hogy majd akkor ilyen sisakkal fogok dumozni, meg nem tudom, Warcraftozni, de amik nálam voltak ilyen headsetek kipróbálása, azok inkább tényleg ilyen film, útifilm, sport, koncert, stb. Tehát ez a klasszikus tartalom volt, nem inkább a gamer irányba próbálják ezt nyomni. Tény, hogy jönnek majd a gamer dolgok is. A Samsungtól talán van is rá ígéretünk, hogy lesz nálunk a tesztelésre valamiféle konfigurációban egy ilyen VR headset. Én azért azt várom tőle, hogy tényleg egy kicsit forradalmasítja a content fogyasztást. Azt nem hiszem, hogy a Big Ben Theory-t így fogom nézni, de mondjuk egy Machu Picchu turista filmet nagyon szívesen megnéznék így. A Porto meccset, hát lehet, hogy veszek egy csomag szotit, és adok az érzésnek, mintha kint lennék. Annyira nem vagyok foci rajongó, de mondjuk egy Újpest Fradi az már izgalmasabban hangzik.
De leginkább a szünetben lévő események.
Igen. Nem engem vernek a rendőr.
Háborús film rajongó vagy?
De mondjuk igen, egy történelmi filmet is, ha valahogy át tudják mókolni, vagy újra forgatni ilyen VR-ba, lehet, hogy megnézném, főleg ha elmegy abba az irányba, hogy tényleg egy ilyen, nem csak arról szól a történet, hogy passzívan követem a dolgokat, hanem esetleg rá is tudok nyomni egy-két dologra, és akkor ott bővebb információ följön, és tényleg egy ilyen hiperlinkes környezetbe kerülök, ahol egy órás dokumentumfilm mögött van, nem tudom, egy terányi adat, amit így végig lehet böngészni, meg esetleg rá lehet bökni az adott történelmi figurára, stb. Nem akarom ragozni. Magyarországon szerintem hatalmas bukás lesz ez a sztori, pontosan azért, mert a tartalom előállítás az valószínűleg egy kicsit drágább, tehát nem hiszem, hogy lesznek magyar filmek VR-ban.
Egyre többen foglalkoznak egyébként ez a témával, és hát ha nézzük, akkor ugye például nem is olyan rég volt hír egy pár hete, hogy az Ákosnak a legújabb videóklipje az például az már VR-ban volt forgatva.
Azt szerintem mondjuk tipikusan olyan volt, hogy jönnek a Samsung headsetek, és kell valami előtelepített dolog, amit meg lehet mutatni emberkéknek. A téma izgalmas, nagyon sok ismerősöm rá van pörögve, sok játékfejlesztő is, valahogy úgy érzik, hogy ez előretörés lesz. Azt hiszem, a Washington Post...
New York Times.
Oké, köszi. Bajba voltam, hogy melyik a kettő közül melyik volt, aki kinyomott minden előfizetőnek egy ilyen kartondobozt, amit össze lehet hajtogatni, és akkor lehet a híreket olvasni VR-ban. Azt például még nem néztem meg, hogy milyen élményt ad, de szerintem izgalmas.
És Gergő, te már hajtogattál magadnak kárpádot?
Egyrészt hajtogattam, de több dolog is van. Egyrészt a New York Times nem véletlenül a vasárnapi számba tolta ki egy kardbordot, mégpedig azért, mert ők kiadtak egy VR appot, amit viszont mindenkinek ajánlok, és hogy miért, azt már mindjárt elmondom, de egy picit visszakanyarodnék. Tehát ez a... ugye minden marketingben, meg híradózásban, meg igazából mindenhol azt hiszem, hogy a mai nap, vagy a mai korunk nagy kihívása az, hogy meglépni ezt az inger küszöböt, hogy odafigyeljenek a mi cuccunkra az emberek. Kivéve persze ezt a podcastot, mert erre nyilván mindenki odafigyel, tehát nekünk most nem kell itt ilyen immersív VR experience-en, ugye? Na mindegy.
Pedig milyen érdekes lenne itt nézni a stúdióba, ahogy te a kábelen keresztül beérkezel. Tehát ez egy...
És emiatt nekem ez a VR az inkább egy újabb ilyen közlési csatorna, és most ez lehet marketing, meg lehet híradás most itt a mostani beszélgetés kedvéért. Ugye a híradásnál a New York Times annyit csinált, hogy hát menekültek, mondjuk, hogy menekültek életét vagy napjait követi VR-ban, és ezért tolták ki ezt a szemüveget, hogy erre van nekik egy külön napjuk, és majd meg van valami ilyen kirándulós sztori is ott, tehát egy ilyen tájat lehet megnézni még. Úgyhogy ezért érdemes letölteni, és nyilván lesz még ilyen tartalom. És szerintem ezzel most a New York Times megugrotta azt, hogy hype-ot csinált a menekültkrízis egyik vetülete kapcsán, amivel átlépi ezt a thresholdot az embereknél. A másik az pedig a marketing oldal. Nekünk, ahol én dolgozom, ott elég nagy ügyfeleknek demózunk időnként VR-t. És van érdeklődés afelé, és ugye a Volvo az csinált is már virtual reality appot, ahol az autójukat végig lehet nézni, és nem tudom. És van érdeklődés afelé, hogy ezt mint marketing csatorna kihasznált. Tehát egyszerűen kihozol egy appot, ahol az autódat lehet demózni, vagy a boltjaidba körül lehet nézetni az embereknek, ugye Second Life, nem tudom, emlékszik el valaki.
Létezik még.
Tudom, hogy létezik, sőt, pont Oculus Rift-tel akarják megreformálni egyébként. És akkor hát, ha sikerül megugrani azt, vagy egy ilyen kompetitív edge-et szerezni a vetélytársak fölé, vagy fölött. És még egy dolgot mondok, hogy talán az app vasárnapban is írtam már egyébként, hogy a YouTube app az mostantól rendelkezik egy VR móddal.
Bizony, igen.
Amivel bármilyen videót, tehát hogy nem feltétlenül kell 360 fokos videót nézned, hanem bármilyen videót meg lehet nézni ilyen VR-os élményként. Amit egyébként még én nem próbáltam, de most eszembe jutott, és itt van előttem a cardboard, úgyhogy...
Tehát akkor nagyon gyorsan.
Megvan a házi feladat.
Akkor... Azért, hogy a telefonom nincs itt most eszembe.
Tehát akkor jövő heti házi feladat megvan, mindenki akkor innentől kezdve VR-t fog nézni. És akkor még két olyan hírem van, amiről mindenképpen szeretnék legalább egy pár mondatra megemlékezni. Ez pedig az, hogy a legnagyobb vagy leghíresebb custom ROM készítői, a Cyanogen, Cyanogen, ki hogyan szereti, kihoztak egy alkalmazás boltot, vagy valami ilyesmit, ez a C-Apps nevű történetet, úgyhogy mostantól kezdve egy ilyen teljes ökoszisztéma építésére vették az erőt, és belevágtak ebbe a dologba, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy lesz egy újabb alternatív tulajdonképpen az alternatív ROM-nak egy alternatív alkalmazás készlete. Meglátjuk, ez mennyire lesz sikeres.
Kicsit olyan, mintha a kalózok nyitnának egy rumboltot, nem?
Hát, de ez végül is egy elég sikeresnek tűnő történet.
Tök jó, mert letesztelték az összes létező rumot. Hiteles. Izgulunk, olyan drukkolok nekik, tök jó lenne, fölfutna.
Úgyhogy meglátjuk. Hát egyelőre az egyébként, amik ismertek, aki használt már CM ROM-ot, az AudioFX, a saját témagyáruk, a tárcsázó alkalmazás, a Boxer e-mail alkalmazás van benne, a CM galéria és a CM account. Úgyhogy meglátjuk, hogy mit fognak ezzel még majd kezdeni. Ez egy izgalmas kérdés. A másik pedig, ami érdekes, hogy a Firefox OS egy ilyen mostoha gyerek itt a körünkben, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Gergőnek is volt vele dolga, nekem is volt vele dolgom. Élveztük is, azt gondolom, hogy egy friss dolog ebbe az egész mobil ökoszisztémába, és amit most ők csináltak, hogy kihozták a Firefox OS 2.5 preview-t, és ez telepíthető Androidra, tehát tulajdonképpen egy Android rendszeren csinálhatunk úgy, emulálhatunk Firefox OS-t, és megnézhetjük, hogy milyen lenne az. Itt dobnám be azt a kérdést, hogy mit gondoltak arról, hogy az Android mellett a Firefox OS-nek van egyáltalán létjogosultsága, vagy igazából ez a Mozilla-nak egy ilyen hánykolódása a túlélésért. Mi lesz ennek az egésznek a jövője? Mit gondoltok erről, Gergő?
Én nagyon szeretném, hogy legyen létjogosultsága, még pedig a Mozilla manifestó miatt, amit most nem fogok itt felolvasni.
De hát azt hittem, hogy kívülről tudod.
Természetesen nincs kívülről tudom, csak a veszőket is külön akartam olvasni, és abban nem vagyok biztos, hogy hol vannak. De szóval nekem a Mozilla missziója az, most hogyha csak a webet nézzük, és nem nézzük a nem tudom, mesterséges intelligenciát, meg minden mást, amivel a Google foglalkozik, de hogyha a webet tekintjük, nekem a Mozilla missziója az a sokkal szimpatikusabb, mint gyakorlatilag bárki más, aki itt jelen van. És emiatt fontos lenne az, hogy legyen egy olyan szabad, hát mint egy igazából a böngészők piacán is fontos, vagy fontos lenne, hogy a Firefox erősebb legyen. fontos lenne a mobil piacon is, hogy legyen egy erős és szabad alternatíva, hogyha az ember nem akar valamelyik silóba bele, nem tudom, ragadni, vagy bele láncolódni. Ez a kívánságom, az, hogy mennyire van tényleg realitása. Jó ideje nem néztem, hogy mennyire sikeres a Firefox OS, vagy mennyire nem. És amikor indult, akkor nagyon lelkes voltam, mert akkor még volt egy piaci rés, hogy ahova be lehetett tenni a, nem tudom, lábukat, hogy egy ilyen képzavarral éljek. És ez ugye a nagyon olcsó eszközökön elfogadható minőségben futó mobil OS. És ebből a szempontból mindegy is volt, hogy itt igazából egy Firefoxról beszélünk. És hát aztán jött az Android One, és azt hiszem, hogy lenyomta talán a Firefox OS, de nem tudom. Szóval egy picit tartok tőle, hogy az Android One-nal a Google az ugyanabban a szegmensbe tette be a lábát, ahova a Firefox OS akarta, és hát ez nyilván elég nagy veszélye a Firefox OS-nek.
Hát, illetőleg egy olyan hardware-rel és egy olyan folyamatos Nexus szintű szoftver támogatással érkeztek az Android One telefonok, amivel azért nehéz versenyezni, tehát amikor ott van mögötted egy Play Store, és nem egy Firefox OS Marketplace.
Igen, tehát hogy azt úgy azért nehéz überölni, hogyha nem lett volna Android One, egyébként a régi telefonon így úgy elfutó Androidnál bármikor jobb volt a Firefox OS szerintem. Csak hát mondom, az Android One az egy más kategória.
István, mit gondolsz?
Hát én nem voltam Firefox OS nagykövet, mint ti, úgyhogy én kimondhatom, hogy a Firefox OS az halott, ennek sok oka van, viszont annak is van oka, hogy még mindig fejleszgetik. A mobile iránya szerintem így teljesen behalt igazából a Mozilla-n belül, viszont bedobtak egy olyat, hogy Firefox OS IoT, ami miatt még fejleszgetik ezt a dolgot, ugyanakkor emlékeim szerint az egész víziót megálmodó ember az kilépett és csinált egy saját céget, ráadásul még azt hiszem le is forkolta a Firefox OS-t IoT verzióját. Ugyanakkor az Android van is háttérbe szorult emlékeim szerint, tehát már közel...
Most akarja rebootolni a Google.
Közel nem az a hype van körülötte. Létjogosultsága lenne, ugyanakkor fájdalmasan hiányzik egy open hardware gyártó a piacról, aki azt mondja, hogy csak a mobile-t adom, és teszel rá, amit akarsz. Ez nagyon durván hiányzik.
De egyre több...
Ez volt a Geeks-phone az elején.
Igen,
Geeks-phone volt. De egyre több olyan gyártó van, akik ezek a kis gyártók, akik azt mondják, hogy én csak hardware gyártok, és azt mondják, hogy de itt ezeken jelenik meg a CM egyre több helyen, akik fogják legyártják a hardware-t, és csinálják ki a szoftvert.
Hogy igazából ez, mintha megtalálta volna magát a CM, és ebbe a szegmensbe menne befelé. Ugyanakkor van egy Ubuntu tárcsunk is, még ott valahol a piacon lebegőben.
És az van? Mert ha kimondtuk, hogy a Firefox OS halott, akkor...
Komolyabban veszik, és talán most karácsonyra jön is ki majd valami komolyabb Ubuntu, emlékeim szerint. Hallottam ilyen pletyit.
Ha van otthon Gergő egy Nexus 4-ed, akkor fel tudod tenni.
Igen.
Most volt legújabb release.
És az Ubuntu-nál nagyobb a kép, tehát ők ugye abba gondolkodnak, hogy ez a cross-device-os oprendszer, hogy ugyanazt kapod mobile-on meg desktopon is. A Firefox is elmehetett volna ebbe az irányban, valamiért nem ment. A böngészőjük viszont egyre jobb. Azt kell mondjam, hogy nagyon megéreztek egy olyan piaci szegmest, ami nekik nagyon jól, ez a privacy meg adblockos vonal, úgyhogy abból még lehet egy olyan, hogy lesz egy ilyen nagyon, nagyon jól összerakott Firefox OS, amit lehet, hogy már nem így fognak hívni, de hogy rámennek erre a privacy dologra, hogy a BlackBerry tette ezt, úgyhogy nem írnám le őket még.
Na, ez nagyon jó, az elején leírtad, de a végén megmentetted őket, úgyhogy ez így teljesen jó.
Hát magát az OSX-et, mármint Firefox OS-t, azt igen, de a Mozilla azért képes megújulni, ők egy elég komoly hípitársaság, akik
igen,
mennek előre.
Bízunk benne, hogy itt lesz ennek a dolognak még folytatása. Ez volt erre a hétre az Android Portál Podcast. Jövő héten újra találkozunk, és ismét izgalmas témákkal boldogítunk benneteket.
Köszönjük a figyelmet.
Sziasztok! Köszönjük, hello!